Bizakodva várja a BL negyeddöntős visszavágót a Kielc ellen a Veszprém másodedzője. Az utánpótlás nevelésre helyezné a hangsúlyt, közben hosszú távon az új csarnokhoz méltó csapatot szeretne látni a Cegléd szakmai igazgatója. Köszöntöm a hallgatókat kollégám Farkas Dávid nevében is, a mikrofonnál Kalapos Mihály, ez a Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. A műsorban részletesen foglalkozunk a Veszprém Bajnokok Ligája negyeddöntőjével, Gulyás Péter másodedző értékel, és interjút hallhatnak Császár Gáborral, a Cegléd szakmai igazgatójával. Tartsanak velünk!
Hetes, ezt nem lehet kihagyni.
Döntetlennel zárult a férfi kézilabda bajnokok ligája Veszprémi negyed döntője. A hazai együttes 29-29-et játszott a Kielcével. A lengyelországi visszavágó csütörtökön lesz. Farkas Dávid kérte értékelésre Gulyás Pétert, a Veszprém másodedzőjét.
Abszolút pozitívként lehet felfogni, hiszen az elején az ideges kezdésünk után végig a második fél idő derekáig hajtottuk az eredményt. Tehát megfordítottuk, nálunk volt az előny, majd pár hiba miatt újra a Kielcei volt az elején, és a végén ugye mi értünk el döntetlen, de azt gondoljuk, hogy ez a mérkőzés remekül szolgált az, hogy meglássuk, hol van a fejlődési lehetőségünk a következő mérkőzésre, úgyhogy abszolút pozitív nálunk az előttünk álló mérkőzéshez.
Az elején, ahogy ön is említette, a Kielce volt a jobb, vezetett a 10. percben például 7-4-re, és aztán ugyan faragtak egy kicsit a hátrányon, de a fél időre megint 3 gólos lengyel előny volt. A szünetben mit mondtak a játékosoknak, mivel tudták őket felrázni? Kellett-e esetleg ilyen, vagy másra helyezték a hangsúlyt?
Inkább a nyugalomra próbáltuk felhívni a figyelmet, hiszen túl idegesek voltunk az első fél időben, azért óriási tétje van ennek a mérkőzésnek, vagy volt ennek a mérkőzésnek, és a játékosokon azt éreztük, meg az egész csapaton, hogy egy kicsit inkább az idegesség vezet minket. Úgyhogy a lehiggasztás, meg nyilván a játékosok belül is érezték, hogy le kell higgadni, és azokat a helyzeteket, amiket elvállaltak, azt inkább egy társ helyzetbe hozásával kell inkább megoldani, úgyhogy ezeket sikerült a másik fél időben helyel közel megoldanunk, ezért is tudtuk átvenni utána a vezetést.
Ami az egyéni teljesítményeket illeti, mennyire volt elégedett a játékosokkal, illetve kikkel volt a leginkább elégedett?
Azt gondolom, hogy mindenki a teljesítményének a csúcsát hozta, nyilván egy ilyen mérkőzésen abszolút benne van az, hogy a játékosok hibáznak, hiszen az ellenfél is készül ránk, ők is próbálják a saját maguk erejét ránk erőltetni, tehát azt gondolom mindenki kiadta magából a maximumot, de tudunk csapatként ennél többet is jobban játszani.
És a Kielce?
Rájuk ugyanez igaz, tehát én azt gondolom, hogy most mind a két csapat megérezte a másik csapatnak az óriási erejét, mi az, amiben erősséget érzett, mi az, amiben gyengeséget, és nyilván a második mérkőzésen majd ez lesz a mind a két csapatnak az alaptaktikája, hogy azokba, amiket most hiányosságokat érzett, azokra próbálja majd az erejét ráöltetni.
Maradt egyébként az 50% körüli esély a továbbjutásra?
Én azt gondolom, abszolút nyitott ez a találkozó, és igen, maradt az 50% esély. Mi így fogunk Kielcébe utazni, hogy győznünk kell, egy góllal, de győznünk kell, úgyhogy ez lesz a alapdirektíva, és ez alapján szeretnénk készülni.
Gondolom óvatoskodásnak nem nagyon lehet helye, de amikor két olyan csapat játszik, amelynek a játék tudása tényleg nagyon közel van egymáshoz, mi lehet a helyes taktika?
A helyes taktika? Megnyerni a mérkőzést, nyilván ez az alaptaktika, de ahogy a mérkőzés, tehát a párharc előtt is fogalmaztuk meg, ahogy folyamatosan kommunikáltuk, ez egy labda birtoklásos, egy jó döntés, egy jó helyzet kihasználás, vagy egy rossz döntés fogja ezt a párharcot, azt gondoljuk, hogy eldönteni még most is, és ez látszott a mérkőzés, hogy abszolút kiélezett és teljes egyenrangúságban vagyunk. Annyi van, hogy talán a Kielcenek ez a 4-5 éves együttvaló munkája, ez látszott rajtuk az elején, míg mi egy építkezésben vagyunk most, tehát én azt gondolom, hogy a továbbiakat, ha nézzük, akkor egy abszolút kiegyenlített párharc elő fogunk nézni Kielcének.
Ligetvári Patriknak megsérült az ujja, lehet-e esély még a felépülésre a visszavágó előtt?
Természetesen. Semmi problémát ez nem tégem. Azt gondolom, hogy mindenki mindenét adni fogja ahhoz, hogy a győzelemre vezesse a csapatát, ahogy ez azt gondolom, hogy elvárható is ezen a szinten, és a játékosok is sem nagyon fájdalmakkal vállalják innentől találkozott mind a két oldalon, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki bevethető lesz.
Különleges lehetett a csütörtöki mérkőzés Sipos Adriánnak, akinek ez volt legalábbis egyelőre biztosan az utolsó Bajnokok Ligája meccse a Veszprém Arénában, a hazai közönség színeiben. kellett esetleg neki bármiben segíteni, vagy pedig ez a játékosnak a dolga, hogy eligazol a klubtól, és már az is eldőlt, hogy Németországban a Melsungenben folytatja?
Nyilván minden játékosnak megvan a saját maga motivációja, hogy ebbe a szezonban valami maradandót, valami történelmét alkosson, úgyhogy én azt gondolom, hogy a játékosokat erre külön nem kell felkészíteni, és nem is kellett ezzel foglalkozni, hiszen minden egyes egyénnek, vagy minden egyes játékosnak megvan a saját maga belső motiváció abban a tekintetben, hogy fog kézilabdázni. Nyilván az, hogy a Veszprém Arénában az utolsó BL meccse volt, az lehet szimpatikusan, láttuk utána a szurkolók mennyire szeretettel fogadták, úgyhogy én azt gondolom, ez egy maradandó emlék marad nekik.
Nagyon hosszú a szezon, bár gyakorlatilag ebben a sportágban a Bajnokok Ligája meccseken edződő játékosok hozzászokhattak már ehhez. De hogyan építik fel, mi kell ahhoz, hogy az utolsó bő egy hónapra csúcsformában legyen egy csapat?
Nyilván az, hogy kevesebb edzés van együtt a társaság, hiszen már mindenkinek kiforrott a együttjátéka, a taktikája, és csak azokra a dolgokra hívjuk fel a figyelmet, ami a speciális felkészülés a ellenfélre, hiszen itt sok dolgot már nem szabad, meg nem is lehet begyakorolni, hiszen erre itt volt az egész szezon. Én azt gondolom, minden csapat, amit eddig megtanult, eddig begyakorolt azokat a dolgokat, tehát ez látszik abból, hogy az ellenfelek fel vannak készülve az ellenfélnek a támadó stratégiájából, a védő stratégiájából, és ezekből a megszokott dolgokból eredményesek. Ezért is van az, hogy ezekben a párharcokban tényleg az egy labda birtoklás dönti el, akár a Final Four-on, akár itt a 8 között a legjobb négybe kerülésére mérkőzéseket. Úgyhogy a formába hozás az pedig a játékosoknak a vágyai, az, hogy ők mennyire szeretnék ezt ebbe a szezonban valami nagyot elérni. Ők megtesznek mindent azért, hogy a formájuk az folyamatosan fennmaradjon. A motiváció az pedig nyilván az, hogy valami olyan eredményt elérni, ami eddig milyen volt.
Mennyire érzi egyébként a játékosokon a teljes szezon fáradtságát?
Jelen pillanatban abszolút nem.
Ugye már a szezon első hónapjaiban is olyan kiváló egyéni teljesítmények voltak, hogy az ember azt gondolta, hogy nehéz már fokozni. Emlékezhetünk néhány Bajnokok Ligája mérkőzésre, vagy például a Szeged elleni első bajnoki csatájára a szezonnak. Kellett esetleg bármit másként csinálni abban a helyzetben, amikor már ősszel azt látták, hogy bizonyos játékosok tényleg csúcson vannak?
Nyilván egy szezonon belül minden játékosnak vannak óriási formaingadozásai, van, amikor sokáig vannak csúcson, de egy időpontban mindig elérkezik az, amikor a játékosok egy kicsit formán kívül kerülnek nálunk. Ez az időszak, ez a világbajnokság utána volt tetőzött, és akkor nagyon sok játékosunk formán kívül került. Ez látszott is a Bajnokok Ligája csoportkörének a befejező szakaszában, amikor is sok játékos fáradt volt mentálisan, nem is az, hogy formán kívül volt, hanem ez egy mentális fáradtság, amiben a játékosok belekerültek. Ott a játékosok lefrissítése, a kevesebb arénába töltött idő, ezzel próbáltuk meg őket frissíteni, ami aztán a március elejére ott már érződött is, hogy a játékosok egy kicsit frissebbek, átvészelték ezt az egy hónapos nehéz időszakot, amikor is nekik ez a mentális történet volt. Ezt próbáljuk azóta is fenntartani, hogy a játékosoknak legyen némi labda éjsége, ha lehet így fogalmazni, hogy várják azt, hogy mérkőzés van, és ne attól legyen egy kicsit már, fogalmazunk így, undoruk, hogy sokat vannak az arénában, úgyhogy így próbáljuk meg a játékosokat frissen tartani. Ez azt gondolom, hogy ez minden klubnál így van, és mindenki erre próbál meg fókuszálni, hogy a végén akkor már tehát a játéknak az a szeretete maradjon, ami jellemző a játékosokat.
A Szegeddel már nagyon sokszor megküzdöttek ebben a szezonban, és egy kivétellel sikert hoztak ezek a mérkőzések. Jöhet majd a bajnoki döntős időszak. Mennyire foglalkoznak most ezzel? Mennyire kell, amikor még a BL csata van fókuszban, egy kicsit a Szegedre is koncentrálni?
Ezt egy szóval le is zárnám, semennyire, abszolút a Kielce a fő célpontunk, és csak ezzel foglalkozunk jelen pillanatban, hogy a Final Four-t elérjük. Ha a Szegeddel foglalkoznánk, akkor elvesztenénk a fókuszt a Kielcéről, ami súlyos negatívot hozna magával, úgyhogy azt gondolom, hogy nem is szabad azzal foglalkozunk, hogy mi lesz a bajnoki döntőben jelen pillanatban.
Tehát akkor meccsről meccsre haladnak továbbra is. Legalábbis fontos meccsről fontos meccsre.
Így van, ahogy az előző szezonban is volt, meg ahogy idén is, folyamatosan a következő mérkőzés a legfontosabb.
Edzőként azért nyilván a következő idényről is vannak már elképzelések. A klub a maga idejében bejelentette, illetve bejelenti a szükséges változásokat, de mikorra várhatóak érdemi további információk, mire számíthatnak a szurkolók?
De azt gondolom, hogy nincs további bejelenteni való. Bajnokságot szeretnénk nyerni, a Final Four-ba szeretnénk kerülni, de ezt követően elkezdjük a következő szezont azokkal a játékosokkal, akik be vannak jelentve, és a kialakult keretünk az, azt gondolom, hogy teljes.
A következő szezonnak a specialitása, hogy benne lesz egy Európa-bajnokság és egy olimpiai kvalifikációs torna is. Mennyire kell adott esetben egy ilyen szezont máshogy kezelni, nagyobb türelemmel lenni? Persze azt is figyelembe véve, hogy a külföldi játékosok is érintettek számos válogatott eseményen, Európa-bajnokságon, többen akár az olimpiai kvalifikációs viadalon.
Ahogy egy korábbi kérdésnél említettem, mindig a január utáni időszak az, ami fejtörést okozza az egyesületeknek és a kluboknak, hiszen annyi mérkőzésük van ezeknek a játékosoknak, ami azt gondolom, hogy most már egy kicsit túlmegy a terhelésen, és egy kicsit át kellene gondolni a versenyrendszert, mert ebben a játékosok rengeteget sérülnek. Ugye erről nagyon sok klubnak és edzőnek megvan a véleménye, hogy ez a túlterhelés. Sőt, játékosok is jelezték már többször, hogy mentálisan elfáradnak. Lássuk a Mikkel Hansen esetét jelen évben, aki kimerülésre, mentális fáradtságra való tekintettel nem játszott az Aalborgban. Azt gondolom, hogy nekünk edzőknek, meg az összes klubedzőnek arra kell figyelni, hogy a játékosoknak ez a mentális ébersége megmaradjon, és a január utáni időszakot felépíteni az okoz mindig nagyobb fejtörés minden egyesületnek és minden klubnak. Ebben mi sem vagyunk kivételek, vagy mondhatjuk a hazai riválisunkat, a Szeged se kivétel. A válogatott időszakok után mindig egy kicsit nehezebb visszarázni a játékosokat a klub szezonba, a klub évbe, és az adott feladatokra koncentrálni. Itt kell megtalálni azt a jó egyensúlyt, amivel eredményes.
Ugyanakkor majdnem minden játékosnak más a tűrőképessége, máskor jön el a holtpont, vagy máskor jelentkezik a kiégettség. Gondolom, hogy ezt azért egyénre szabottan érdemes kezelni, és a játékosokból való beszélgetésekből, illetve a meccsek képéből is kiderül egy edzőistábnak.
Igen, ez abszolút így van, és mindenki máskor van hullámhegyen, és máskor van egy kicsit hullámvölgyben. Ez egy abszolút természetes dolog. Megpróbálunk mindenkit ugyanúgy jó helyen kezelni, és azzal a türelemmel lenni iránta, hogy mikor érkezik meg az, amikor újra mentálisan friss és kész van azokra a feladatokra, ami rávár az adott klub mérkőzéseken.
Kevesebb szó esik erről, de egy edző vagy egy másodedző kerülhet ilyen holtpontba? És ha igen, mi a teendő?
Jelen pillanatban még nem éreztük ezt, és a mi edzői karrierünk előtt még nem volt ilyen. Nagyon fejlődni vágyunk, és arra próbálunk meg koncentrálni, hogy minden meccsen a maximumot hozza a csapat, ahogy mi is. Jelen pillanatban ezt még nem éreztük egyikünk se.
Gulyás Pétert, a Veszprém másodedzőjét hallották. 27-24-es vereséget szenvedett a Dabastól az előző fordulóban a Ceglét csapata a férfi kézilabda bajnokságban. Így két fordulóval a szezon vége előtt úgy tűnik, hogy a budai farkasok mellett a ceglédi együttes búcsúzhat az első osztálytól. Az aténi és londoni olimpián negyedik férfi válogatott egykori játékosát, a Cegléd szakmai igazgatóját, Császár Gábort kérdeztük.
Nagyon fáj, minden vereség fáj, én azt gondolom, hogy egy igazi sportembernek, de azért nem felejtjük el, hogy nekünk hol a helyünk, hogy milyen büdzsével rendelkezünk a többi csapathoz képest, és hogy hol állunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy normál esetben ez az eredmény, ezt én azt is mondhatnám, hogy nem rossz, hogy egy Dabast így meg tudtunk szorongatni egy ilyen mérkőzésen, ahol látszódott, hogy a Dabas is nagyon szeretett volna nyerni, de azt mondom, hogy nekünk ez meg az életünkért ment, úgyhogy nyilván ezért csalódottak vagyunk, de a játék miatt sok volt az olyan ki nem kényszerített hiba, ami elkerülhető lett volna, sajnos ez most így sikerült.
Az életünkért az jelen esetben azt jelenti ugye, hogy a bentmaradást jelenthette volna a győzelem.
Nem biztos, hogy azt jelentette volna automatikusan, de elég jól megnövelte volna az esélyeinket. Szóval nagyon-nagyon eltagozódott ez az NBA-t legalábbis nekem. Most az elmúlt jó 10 évenben nem volt hozzá szerencsém, de most ebben az évben hétről hétre figyelhettem a különböző csapatokat, hogy hogy működnek, hogy játszanak, milyen játékot játszanak, milyen a játékos állomány, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon tagozódott, szóval vannak ugye a kiemelkedők, akik a Bajnokok Ligájában játszanak, van ez az Európa Liga közeli csapatok, mert azért nem sok sikert tudtak sajnos elérni ott. Aztán utána van még egy csoport, és hát itt a végén meg hát igazából nagyon letisztult, hogy ki az a három csapat, aki küzd azért, hogy bennmaradjon vagy kiessen. Én azt gondolom, hogy ez nem egy hálás feladat, és sok mindennek kell történnie ahhoz, hogy egy csapat az NBA-1-ben meg tudjon ragadni, és hát valljuk be, hogy a vetélytársunk, aki szerintem gyengébben szerepel, mint ami a keretétből adódna. Én azt gondolom, hogy előrébb tart, nem csak azért, mert van már egy kicsit nagyobb rutinja, de azt mondom, hogy keretileg is előttünk tart, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy bók a ceglédi kézlabda számára, hogy itt még május közepén még nem dőlt el az, hogy pontosan, hogy ki az, aki egyértelműen ki fog esni, és ki maradt bent.
Nevesíthetjük is a vetélytársat, ugye a Fejérbál Veszprém csapata, de ezek után a balatonfüredi sikert miként értékeli? Csodaként?
Hát igen, ez nem tudom, itt a játékosok is, a vezetők is mondták, hogy azért az általában beszokott jönni, hogy minden évben, amikor itt ilyen nagy csapatok ellen játszanak, akkor egy-egy ilyen bravúr becsúszik. Hát ez most ez volt az a bravúr. Én azt gondolom, hogy itt mindennek össze kellett játszani. Az, hogy a Balatonfüred sok sérülte volt, nem játszottak jól, a kapusaik valahogy nem voltak jó formában. Nálunk meg a csapat az úgy abszolút összezárt, nagyon jól játszott, volt sok kiemelkedő teljesítmény, szóval mindkét oldal szükség volt ez, de az tény, hogy az érzés után az nem volt rossz.
Nem fordult meg a fejében a Dabas elleni mérkőzés előtt, hogy ön is beáll, ahogyan a korábbi fordulókban megtette?
Nem, most itt nem, de amikor beálltam, igazából az sem volt egy egyszerű döntés, mert én úgy éreztem, hogy valamennyit tudnék segíteni. Megmondom őszintén, hogy amikor 6-tal simán elvertük a Fehérbál Veszprémet hazai pályán, az egy óriási jó érzés volt, és ugye ez összességben az oda-visszában jobbak vagyunk náluk. Maga az, hogy ezt az érzést én még visszakaphattam, hogy milyen az, amikor játékosként teszel azért a sikerért, gólokat lősz és nyersz. Ezt nem gondoltam volna a második térműtétem után, hogy ezt még átélhetem, de az az igazság, hogy hosszú távon nem terveztem, és nem volt nehéz kiszállni újra, őszintén szóval, mivel több társam, és még annó az IS Ferivel beszélgettem, amikor én hazajöttem, és ő is mondta, hogy sokkal rosszabb az, amikor az ember nincs edzésben, szóval nem amikor folyamatosan edz, hanem úgy néha lemegy, néha edz, de amúgy nem tudja ezt a folytonosságot fenntartani. Sokkal nagyobb fájdalmakkal jár, így a testben is, ezt tapasztaltam. Meg őszintén szólva úgy voltam vele, hogy én csak lementem egy picit segíteni a srácoknak, hogy amennyiben lehet, és ezt nem terveztem hosszú távra.
És milyen volt 38 évesen a pályán lenni?
Fantasztikus. Az első meccsemen úgy éreztem, mintha egy nyomorék lennék, aki nem tud kézlabdázni sem, meg igazából azért én nem voltam 100%-os állapotban egyik mérkőzésemen sem. Aztán utána a második meccsen azt éreztem, ami egy ilyen ligakupa meccs volt még talán a Szigetszentmiklóson, hogy na, hát akkor lehet, hogy ezt érdemes még egy pár hétig erőltetni, mert az már egy nagyobb ugrás volt előre. Aztán utána jöttek ezek a tét meccsek, ezek a fontos meccsek, és amikor úgy éreztem, hogy még tudtam is segíteni, de azért féltem nagyon, meg a fejemben ott volt, hogy milyen áron állok én be, és ezt hosszú távon semmiképp nem akartam fenntartani, mert nem szerettem volna azt, hogy megint hosszú időre kidőljek, nem azért, mert hogy most attól félnék a kidőléstől, inkább attól, hogy akkor hogy végzem a többi munkámat, és tulajdonképpen a gyermekeimmel hogy tudok segíteni a családi életemben, meg egyáltalán velük lenni.
Milyen volt egyébként a játékosoknak egy kétszeres olimpiai negyedikkel együtt játszani?
Ezt tőlük kellene megkérdezni. Személy szerint nekem nagy élmény volt, hogy újra a pályán lehettem. Biztos, hogy nem volt egyszerű nekik, amikor ott voltam, mert én nem tudtam annyira a taktikai részben ott lenni. Én leegyszerűsítettem a kézlabdát, és igazából amennyit én játszottam, azt próbáltam úgy játszani, hogy én hozzam meg azokat a döntéseket a mozgások végén. Biztos, hogy van, aki ezt nehezményezte, akinek ez nehezebb volt, volt, aki örült, és akinek azt gondolom, hogy ez egy emlék lehet, hogy együtt játszottunk. Én nem tudom pontosan, de hát azért még mindig szakmai igazgató vagyok, vagy bármilyen pozíciónak is nevezzük az én posztomat, és nyilván ez kicsit más, de én pozitív élményekkel mentem bele, és szálltam ki.
Ez egy 3 éves munka első szezonja volt?
Igen, a cél az egy ez kicsit ez furcsa, mert ahogy én ide érkeztem Ceglédre, és ebben a munkában teljes mértékben beleálltam, ahhoz képest azért nagyon-nagyon sok minden történt itt ebben a fél évben, egy évben, és én nem tudom, hogy máshol mennyire, de azért érezhető az a nehezebb időszak, ami szerintem országosan érezhető azért a sportban is. Nem tudom, hogy még ennek milyen következményei lesznek, így globálisan, de azt tudom, hogy itt Cegléden azért ez egyelőre nem 100%-osan alakult úgy, mint amit terveztünk, de hát ezt gondolom ez máshol sem egy nagy újdonság. Úgyhogy most jelen pillanatban így ma azt érzem, hogy minden hónapban vagy minden héten ilyen újra tervezés van, és nézzük azt, hogy mi lenne a legjobb, mi lenne a legracionálisabb döntés itt a klubban a kapcsolatban. Nyilván a sport célok azok nem változnak, hogy igyekszünk nyerni, mert a győzelem hozza össze az embereket, az a hitet, és az hozza be a nézőket, meg a szponzorokat, de közben meg azért reálisnak is kell lennünk, és látnunk azt, hogy meddig ér a takarunk. Szóval ehhez mérten próbálunk a közeljövőben majd olyan döntéseket hozni, hogy nehogy esetleg kellemetlenség legyen ebből. Úgy terveztük, hogy nem baj, hogyha kiesünk, mert nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy milyen a keretünk, milyen a költségvetésünk, de nyilván mindent elkövetünk azért, hogy hát a kis csodát tudnánk tenni. Ez a csarnok dolog is, ugye azt terveztük, hogy az őszi mérkőzéseket otthon játszottunk, megkértünk mindenkit, egy kivétellel mindenki nagyon rendes volt, és mindenki belement abba, hogy pályaválasztójogot megcseréljük, de az sem úgy alakult, mert csúszott, aztán most már lassan, hogy vége van a bajnokságnak, lassan elfoglalhatjuk a Ceglédi arénát. Emiatt sincsen bennem, vagy bennünk rossz érzés, ez egy olyan dolog, amit nem tudom befolyásolni, de az tény, hogy nem lettünk volna szomorúak, ha már ott játszik a hazai mérkőzéseket. Én is a legjobb tudásom alapján szeretném hozzátenni azt, amit én tudok itt a ceglédi kézlabda életéhez.
Mennyit számított volna egyébként az, hogyha nem Abonyban kell a hazai mérkőzéseket játszani, hanem végig Cegléden lehetett volna?
Ha az edzőnket kérdezzük, a Karcsit, ő azt mondta, hogy 4 pontot. Benne van, mert azért ott dupla ennyi ember férne el, vagy még egy kicsit több, és igazából én úgy tudom, hogy a ceglédi közönség, a ceglédi emberek már nagyon-nagyon várják, hogy visszatérjen a csapat. Ha másodosztály lesz ebből, akkor azért nagyobb szansz van arra, hogy több győzelem legyen, és nagyobb sikerek. Ha első osztály, akkor az meg igazából nagyobb nevű csapatok és játékosok érkezhetnek. Én azt gondolom, hogy mindegyikre megvan a recept, de már én is nagyon-nagyon-nagyon vágyom arra, mert láttam a csarnokot, szinte minden hónapban bementem én is megnézni, hogy hogy áll, és az elejétől látszik az, hogy ez egy fantasztikus projekt, ez egy fantasztikus csarnok lesz, és ide kellene egy csapat, ami méltóan képviseli ezt a csarnokot meg a város.
A célokat egyébként meg lehet úgy fogalmazni, hogy a harmadik szezon végére stabil NB1-es tagság, vagy az korai?
Ez volt eredetileg a terv, ezt terveztük, hogy akkor ez legyen a projekt, mert ugye olyan későn jött ez a tervezés, hogy akkor már erre az évre kevésbé volt hatással ez, ezért terveztük azt, hogy ne legyen ez a nagy kapkodás, viszont jelen állás szerint nem tudom, hogy a terveket újra kell-e írni majd, vagy sem. Ez még sok minden függvénye. Én nem erőltetném akkor az NB1-et, hogyha nehezebben lehet ezt összehozni, de közben meg nyilván mindenki a legjobbak közé vágyik, úgyhogy a tervek, én azt gondolom, ahogy az elmúlt hónapokban is még változhatnak. Én azt gondolom, hogy itt a legfontosabb az az most jelen állás szerint a Ceglédnek, hogy visszaköltözzön a csarnokába, és stabil háttérrel folyhasson a munka. Rengeteg gyerek van, rengeteg gyerek szeretne itt, és már kézlabdázik. Ott is igazából nagyon nagy munkák lehetnének, és az, hogyha ez a csarnok át lesz adva, ez ugye 2 termet jelent, ez jócskán megkönnyíti sok kis utánpótlás csapatnak is az életét, ahogy a felnőttét is, nem elfeledkezve arról, hogy tulajdonképpen a lényeg az az utánpótlás, és abba szeretnénk most már minél nagyobb energiákat mozgósítani és beleölni, és közben meg természetesen a felnőttet úgy alakítani, ahogy észszerűen tűnik.
Az teljesen egyértelmű volt egyébként a játékos pályafutása végén, hogy nem szakad el a kézilabdától, hogy a sportágon belül marad?
Igenis, meg nem is. Én nagyon nyitott vagyok az életemben, az életben sok mindenre. Nagyon sok mindenben gondolkodtam már a karrierem elején is, meg közepén, meg végén. Engem ez végigkísért, ez az állandó agyalás, hogy mit kellene majd utána csinálni. Játékosként büszke lehetek arra, amit elértem, de ez nem jelenti azt, hogy a kézlabdában, esetleg egy vezetői pozícióban ugyanezt ilyen szinten tudom művelni. Ezért nagyon sokat szeretnék tanulni és tenni. Azt gondolom, hogy az alap az nem rossz, és azért érdemesebb lenne talán a kézlabdában valamit kitalálni, mert a kapcsolati tőke és a szakma ismeretein, én azt gondolom, hogy az megvan, úgyhogy ezzel érdemes foglalkozni, de ha egy olyan lehetőség jön, amiben én úgy érzem, hogy ki tudok teljesíteni, nem zárkózom el.
Ugye ön némi túlzással a félvilágot bejárta, ha úgy tetszik, hiszen kézilabdázott Dániában, Spanyolországban, Franciaországban, Svájcban, ilyenkor mindenhonnan tud valamit meríteni az ember, átvenni, és aztán később szakmai igazgatóként azt megvalósítani?
Abszolút, abszolút. Bár most én azt gondolom, hogy Cegléden azért én tanulok többet, mint amennyit én tudok, mert sok olyan dolog van, amit eddig azért kevésbé tapasztaltam karrierem során, de amit én átéltem, megéltem ezekben az országokban, az nekem az elején még sokkoló is volt, azt kell, hogy mondjam, de az idők során leülepedett, és most úgy érzem, hogy ezt előbb-utóbb majd biztos, hogy minden szegmensét tudom majd ennek hasznosítani, de nekem is van még mit tanulnom, viszont azt már nem veheti el tőlem senki, amit én már ott megéltem és átéltem a különböző csapatoknál.
Császár Gábort, a Ceglédi Kézilabdaklub szakmai igazgatóját hallották. Már a véget ért a hetes, új műsorral legközelebb, jövő kedden este, 7:30 után pár perccel jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. Farkas Dávid kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, Kalapos Mihályt hallották.